Kedves hallgatóm! Ézsaiás próféta könyve 63. részéből a 12. és 13. verset olvassuk. Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán. Meg sem botlottak. Isten ismét utal az Egyiptomból való kiszabadításuk történetére. Aztán folytatja történetüket, hogy miként vezérelte őket tovább. A proféták és a nép könyörgött Isten előtt, hogy lássa meg őket nagy szükségükben és hiányukban. Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Ézsaiás könyve 63. rész 15. és 16. vers. Isten volt Izrael népének atya, de nincs gondolat az Ószövetségben arról, hogy ő volt az egyes izraeliták atya is. Ez testületi kifejezés inkább, mint személyes az Ószövetségben. Az Új Szövetségben személyessé válik, és nem testületivé. Ahogy Ábrahám volt egy nemzet atya, és nem minden egyes izraelitáé, ugyanúgy Isten is a nemzet atya. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk útaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen? Ne féljen téged! Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez! Ézsaiás könyve 63. rész 13. vers. Ez könyörgő imádság, amelyben Isten beavatkozását kérik az érdekükben. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Ézsaiás könyve 63. rész 19. vers. Most már engedelmeskednek teljes szívből Istennek. Így kell viselkednie minden kereszténynek ebben a korban. Teljesen meg kell alázkodnia Isten előtt. A legtöbben félünk mindent átadni Istennek, mert attól tartunk, hogy nehéz követni az ő akaratát. Isten gyöngéden akar velünk bánni, ha megadjuk neki erre a lehetőséget. De gondoljunk arra, hogy ő az ítélet Istene is. Ő jön el a földre egy napon, hogy tapossa haragja keserűségének borsajtóját. Isten nem akar megfélemlíteni minket, hanem az igazságot adja át nekünk. A 64. fejezet folytatja az Isten jelenléte után éhező szív könyörgését. Isten egyetlen gyermeke sem nélkülözi manapság ezt az odaadó imádságot. A keresztény ugyanilyen elkeseredett vágyjal kiálthat fel. Jövel, Uram Jézus! Ez is elhanyagolt szakasza Isten igéjének. Próbáltuk hangsúlyozni ezt a szakaszt, hogy meglássuk, miért követem a premillenáris nézetet, és miért hiszek abban, hogy Krisztus eljön a nagy nyomorúság időszaka előtt. Az egyház elragadtatik a világból a nyomorúság elől. Az Úr eljön a nyomorúság végén, hogy létrehozza királyságát. Ez nem csak elmélet. Ezt találjuk Ézsaiás könyvében. Már megtekintettük Ézsaiás könyvét, csak nem versről versre, és a próféta nagyon határozott programot mutatott be nekünk. Isten igéje egyszerűen nem ad elszigetelt verseket arra, hogy bizonyítson bizonyos értelmezési elméletet, hanem az elméletünknek kell abba illeszkednie. Egyes elméletek, amiket hallok, emlékeztetnek arra az asszonyra, aki elment a cipőüzletbe, hogy vegyen egy pár cipőt. Az üzletes megkérdezte: milyen nagyságút visel? Az asszony ezt válaszolta: nem vagyok képes viselni a 36-osat, mert a 37-es sokkal kényelmesebb, éppen ezért mindig 38-asat vagy 39-eset veszek. Vannak bizonyos elméletek,
ami Isten igéjét illeti, de meg kell változtatni a méretet, mert az eddigi egyáltalán nem illik bele. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Ézsaiás könyve, 63. rész, 19. vers. A próféta Izrael maradékának a képviselője abban az eljövendő korban. Megint múlt időt használ, amit prófétai igeidőnek nevezünk. Vagyis Isten úgy látja az eseményt, mint ami már bekövetkezett, és megadja a proféciát Ézsaiásnak a másik oldalról, az eseményekre visszatekintve. A próféta könyörög Istenhez, ahogy csak Izrael maradéka cselekszik majd a nagy nyomorúság idején. Ez az írás részlet nem nekünk szól. Az egyház nincs benne a képben. Ezt Izrael maradéka kapja, de mint hívők azonosulhatunk velük. Ma azért imádkozunk, hogy az Úr térjen vissza. Jövel, Uram, Jézus! De világos ebben a szakaszban, hogy Ézsaiás megjövendöli Izrael imádságát a nagy nyomorúság időszakában. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkessenek tőled a népek. Ézsaiás könyve, 64. rész, 1. vers. Mint ahogy a tűz felforralja a vizet, ugyanúgy Isten jelenléte reszketést okoz a népeknek. Ma a nemzetek nem törődnek Isten létezésével. Vannak emberek, akik azon csodálkoznak, hogy lehetnek istentelen népek a világon. Az a baj, hogy mi is hasonlóan istentelen nép vagyunk, mint a legateistább nemzetek a világon. Korunkban a világ nemzetei nem fordulnak Istenhez, és nem ismerik el őt. Mégis közeledik a végidő, és úgy vélem, hogy nagyon valóságos tudatosság fejlődik ki, hogy Isten hamarosan betör az emberi világba. Ez a tudat fejlődött ki a világon Krisztus születésének idején, és számos római történész felhívta a figyelmet erre a mozzanatra. Ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz, ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Ézsaiás könyve, 64. rész, 2. vers. A hegyek megolvadnak jelenlétében. Az ellenség felkiált a hegyekhez, hogy rejtsék el őket a bárány haragja elől. Jelenések könyve, 6. rész, 16. vers. Pál ugyanezt a gondolatot fejezi ki az első korintusi levél 2. részének 9. versében, amikor így ír. Ha nem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Pál aztán így folytatja. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. 1. korintusi levél, 2. rész, 10. vers. Az 1. korintusi levél 2. részének 9. verse nyilvánvalóan idézett Ézsaiás könyvéből, de a 10. vers azt mondja el, hogy korunkban a Szentlélek kijelenti ezeket nekünk. A nagy nyomorúság korában várniuk kell Krisztus eljövetelére. Még nekünk is elmondható. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 1. korintusi levél, 13. rész, 12. vers. Ebben a szakaszban végig azonosulhatunk ezekkel az emberekkel, mert nekünk is van reménységünk. Várjuk Jézust, hogy elvigyen minket a világból, és ők is várnak rá, hogy eljöjjön és létrehozza királyságát ezen a földön. Barátom, úgy tűnik nekem, hogy csak a teológusok tévesztik el ezt a megkülönböztetést. Akik nem ismerik fel, hogy Krisztus elragadja az egyházat, hogy találkozzék vele a levegőben, és hogy lejön a földre és létrehozza királyságát,
valamilyen feje tetejére állított teológia mellett kardoskodnak. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol. De te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bárcsak megszabadulnánk. Ézsaiás könyve, 64. rész, 4. vers. Itt kezdi fölismerni a bűnöket, és ugyanakkor a bizalom kifejezését is megszólaltatja, hogy bízik a megváltó szabadításában. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Ézsaiás könyve, 64. rész, 5. vers. Ez a vers népszerű, mert gyakran használják, hogy leírják azt az igazságot, hogy az embernek nincs igazsága, vagyis az emberben nincs semmi jó. Ez nem csak Izraelre érvényes, hanem az egész emberi családra. Mind zsidók, mind pogányok vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Nem számít, hogy minek tekintjük a jó cselekedeteket. Talán nagyon jónak tűnik, ha valaki sok pénzt ad a szegények és éhezők etetésére, vagy törődik az árvákkal és özvegyekkel. Isten szemében, amit a test hoz létre, olyan, mint a szennyes ruha. Nem vihetünk tisztát elébe a tisztátalanságból. Az elveszett bűnös képtelen bármit tenni, ami elfogadható Isten előtt. Először Istenhez kell járulnia, ahogy Isten mondja. Ez nagyon nehéz az embernek, különösen a megtéretlennek, aki jó cselekedeteire akar támaszkodni. Uram, atyánk vagy te mégis, mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian. Ézsaiás könyve, 64. rész, 7. vers. Isten a mi atyánk a teremtés alapján, de az ember elvesztette az ő képmását. Isten gyermekeivé csak egyetlen módon lehetünk, és ez nem más, mint Krisztus segítsége által. Az Isten gyermekeiről szóló kinyilatkoztatás az Új Szövetségben nem a teremtés által történik, hanem egészen más alapon. János evangéliuma 1. rész 12. és 13. versében ezt olvassuk. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kezed alkotása vagyunk mindannyian. Ez annak elismerése, hogy Isten a mi teremtőnk. Ő olyan, mint a fazekas, aki teremt. Az ember bizonyos értelemben szép vázát készíthet, és annak az alkotójává lesz. Ugyanígy beszélhetünk nemzetalapító őseinkről. Pál ezt a megkülönböztetést alkalmazza, amint Athénban beszél. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. Apostolok cselekedetei 17. rész, 28. és 29. vers. Az ember Isten leszármazottja abban a tekintetben, hogy az ő teremtménye, de egyáltalán nem Isten fiaként született. Pál azt mondja, hogy mivel Isten teremtett minket, ezért nem szabad képmást alkotnunk és azt mondanunk, hogy az Isten képmása. Ezzel az ember próbál magának Isten teremteni, és ezt Isten megtiltja. Szent városait pusztává lettek, pusztává lett a Sion is, Jeruzsálem pedig lakatlanná. Ézsaiás könyve, 64. rész, 9. vers. E versben levő leírás nem volt helyén való Ézsaiás napjaiban, de megvalósult hamarosan, amikor Babilon Jeruzsálem ellen vonult. A királyok második könyve 25. részének 9. és 10. versében ezt olvassuk. Felgyújtotta az Úr házát és a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi nagy palotáját. A testőrparancsnokkal levő egész káldeus haderő pedig lerombolta Jeruzsálem várfalait körös körül. Ézsaiás proféciája szó szerint beteljesedett. Szent és ékes templomunk, ahol őseink dicsértek téged, tűz martaléka lett. Romba dőlt minden, ami drága volt nekünk. Ézsaiás könyve 64. rész 10. vers. Ézsaiás úgy ír, mintha ez már megtörtént volna, de nem történt meg, csak Ézsaiás után mintegy 100 évvel. A templomot ugyanakkor döntötték le, amikor Jeruzsálemet elpusztították. Még ezek után is tűrtőzteted magad, Urunk. Hallgatsz és még tovább gyötörsz bennünket? Ézsaiás könyve 64. rész 11. vers. A próféta egy kérdéssel zárja ezt a szakaszt. Vajon Isten mégsem cselekszik? Ézsaiás proféciájának további szakasza, Isten válasza erre a kérdésre. Isten elutasította Izraelt, miután ők is elutasították Istent, de ez nem akadályozza meg tervének és céljának végbemenetelét ezen a földön az ő érdekükben. Isten véghez viszi programját, ami még nem teljesedett be. A 64. részben megfigyeltük a próféta és a nép buzgó imáját, amin könyörgött a király előtt, hogy döntse le az akadályokat, és jöjjön el a földre. A 65. és 66. rész tartalmazza Isten válaszát a könyörgésre. Isten nagyon világossá teszi, hogy bűneik és hűtlenségük miatt történt ítélete rajtuk, de bűneik nem akadályozták meg ígéreteit és céljait az eljövendő királyságra nézve. Isten megőriz egy maradékot, amely által akarata végbe megy minden proféciának megfelelően. Megint a királyság látomását adja, és bemutatja Izrael örökkévaló helyzetét az új égen és az új földön. Ez visz minket Ézsaiás könyvének a végéhez, ami a dicsőség fényébe öltözik. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Ézsaiás könyve, 65. rész, 1. vers. Ő itt a pogányokról beszél, akikhez már elérkezett az evangélium. Amikor Pál Filippibe ment, Macedóniában látott egy férfit látomásában. Amikor azonban átkerült oda, rájött, hogy nem férfi bánt rá, hogy meghallja az evangéliumot, hanem egy Lídia nevű asszony, aki ima összejövetelt tartott a folyóparton. Jól lehet, nem tudta, mire van szüksége, de Pál bemutatta neki az evangéliumot. Pál idézi ezt a verset a római levél 10. részének 20. versében. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utánam. Éppen így történt ez velünk, barátom. Őseink pogány barbárok voltak. Nem voltak lent a tengerparton, és nem emelték fel a kezüket ezt kiáltva, ó, kérünk, küldj hozzánk misszionáriusokat. Nem akarták őket. Még meg is öltek közülük némelyeket, akik mégis oda mentek hozzájuk. Ma a pogányok nem könyörögnek az evangéliumért. Isten válaszolt azoknak a népeknek, akik nem is hívták őt segítségül. Én sohasem kértem őt, hogy váltson meg, de megváltott engem. Olyan voltam, mint az a fekete fiú, aki így szólt. Futottam előle, amilyen gyorsan csak vittek bűnös lábaim, és amennyire lázadó szívem hajtott, és ő utánam iramodott, és megelőzött. Így történt mindnyájunkkal, akik megváltást nyertünk. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Ézsaiás könyve, 65. rész, 2. vers. Most a zsidókhoz, Izrael népéhez beszél. Isten először nekik adta az evangéliumot. Zsidóknak először, aztán a görögöknek. A római levél 10. részének 21. versében Pál ezt mondja. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Isten csak akkor utasította el őket, amikor már elfordultak tőle. Az apostolok cselekedetei 13. részének 46. versében ezt olvassuk. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Ez teljesen így történt. Más szóval, ha Jeruzsálem elutasítja az evangéliumot, akkor Efézus elfogadja. Ha mi városunk elveti az evangéliumot, akkor talán majd elfogadja egy indiai város, vagy egy távoli hely meghallja. Isten kegyelmének dagája eljut mindenhova ezen a világon. Hála legyen ezért Istennek. Imádkozzunk. Dicsérem neved, mennyei édesatyám, az evangéliumért, amely már eljutott a világ minden országába, és engem is megtalált bűnömben. Köszönöm, hogy fölemeltél a mélységből, megbocsátottad bűneimet, és beírtad nevem az élet könyvébe. Legyen mindezért áldott a te szent neved. Ámen.